Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor minden kedden este 8-tól a híradó után.
A műsor támogatója a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet, elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója.
2017. április 25-én este 8 óra 13 perckor is tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a rovat szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból. A múltkori adásunkban röviden már beszéltünk arról, hogy a digitális technika a fotográfiát is forradalmasította. Elfelejtettük a filmet, a labormunka nehézségeit, és a mikroelektronika a fényképezőgépeket is teljesen megváltoztatta. A fényérzékeny lapok digitálisan képezik le a külső világot, a gép a memóriájában tárolja a képet visszaadó sok millió bittet. Ezeket letöltve készül a papírkép, vagy számítógépre átmásolva. Nekiállhatunk feldolgozni, javítani, sőt akár teljesen átalakítani a képet. Témánk a digitális technika szerepe a fotográfiában. Meghívott Nemes Attila fotográfus, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa. Tisztelt hallgatók, 9 óráig a digitális világ percei következnek. Várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Azonnal kezdünk. Addig azonban LGT embertelen dal.
Székelyföld hangja.
8 óra 18 perc, köszöntöm a Marosvásári Rádió és a digitális világ mikrofonjai előtt Nemes Attila fotográfust, szervusz, szép jó estét kívánok.
Jó estét mindenkinek, üdvözlöm a hallgatókat.
Hölgyeim és uraim, már jeleztük, hogy 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat. A digitális világ mostani elérhetőségei. Telefonszámaink a 0265 22 20 22 és a 0365 42 44 34-es. SMS számunk a 0740 274 165. Elektronikus levélcímünk a digitalisvilag@marosvasarhelyi.ro. A műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül is követhető. Címünk marosvasarhelyi.ro. Kérjük, hogy ha gondolják, keressenek rá az interneten. Facebookon is várjuk a javaslatokat. Ez a kapcsolat a Marosvásárhelyi Rádió digitális világ. Nagy Bodó Tibor. Attila, a múltkori adásunkban röviden már beszéltünk arról, hogy a digitális technika a fotográfiát is forradalmasította. Elfelejtettük a filmet, a labormunka nehézségeit. A mikroelektronika a fényképezőgépeket is teljesen megváltoztatta. A fényérzékeny lapok digitálisan képezik le a külső világot. A gép a memóriájában tárolja a képet visszaadó sok millió bitet. Ezeket letöltve készül a papírkép, vagy a számítógépre átmásolva. Nekiállhatunk feldolgozni, javítani, sőt, akár teljesen átalakítani a képet. Neked mit jelent, hogyan használod a digitalizált fényképezés, a számítógép és a képszerkesztő programokat, a lehetőségeket?
Hát az, hogy elfelejtettük a filmet, meg a labormunkát, ez csak részben igaz, mert a gyártók is, meg a felhasználók is nagyon sokszor visszautalnak a filmes világra, és amikor azt mondjuk egy fényképezőgép objektívéről, hogy 35 mm-es a fókusztávolsága, azt általában a filmes változatra értjük, tehát a filmes gépeknek az objektív fókusztávolságára és látószögére értjük ezt. Ezt általában oda is írják, hogy a 35 mm-es rendszerben ez az objektív, tudom én, 50 mm-es fókusztávolságú. Ez fontos tudni, mert a kicsi kompakt fényképezőgépekre ráírják azt, hogy mondjuk 5-től 105-ig. Na most az nem ugyanaz fókusztávolságban, mint a filmes gépeknél. Ezért a papírján, hogyha elővesszük a csomagban kapott leírást, abban benne van az, hogy 5-től 105-ig, ami a 35 mm-es rendszerben megfelel a 24-200-nak, vagy valamennyinek. Nem tudom, hogy mi a szorzó, mert minden gyártó ezt másképp számolja, de nagyon sokszor visszautalunk arra a világra, ami nem is olyan rég még egyedüli volt. A digitális nőtte ki magát, és nőtte aztán túl. Na most a filmekről ugye tudjuk, hogy a legelterjedtebb, ez a Leica film, régebb így hívták, ez a 24x36 mm-es méretű volt egy képkocka. Ez kétharmados oldalarányt jelent, amit jó tudni, mert a mostani digitális fényképezőgépek is, a jobbak főleg, ezt az oldalarányt megtartják. Persze van olyan is, hogy 1:1, tehát amilyen magas, olyan széles a kép, akkor van ez a kétharmados, amiről beszéltünk, ez a film, és akkor van a 9:16, ami a Full HD televízióknak az oldalaránya, és még lehet más is, tehát háromnegyedes, ugye a régi, például ez a monitor itt mellettünk egy háromnegyedes, az egy 9:16-os. Nagyon sok rendszer keveredik. A lényeg, hogy ezt fontos betartani, mert hogyha készítünk egy négyharmados képet, és azt megjelenítjük egy 9:16-os képernyőn, vagy papírra levetítjük, akkor széthúzódik. És akkor lesz felismerhetetlen édesanyánk, édesapánk, testvérünk, akit lefotóztunk, és ez nagyon kellemetlen, és ezt megéri korrigálni, vagy levágni, vagy átszerkeszteni a képet, pontosan azért, hogy ne vesztődjön el belőle semmi, és a képen szereplő emberek, vagy még akár állatok is, hogyha a házi kedvencünkről van szó, akkor az maradjon élethű arányaiban, tehát ne legyen se széthúzva, fentről lent, lefele összenyomva, vagy oldalról összenyomva és fölfele széthúzva. Na most akkor zárójelet bezárom, és akkor a digitális technikát hogy használjuk ki. Tehát azt már azt hiszem említettük, hogy a diafilmnek a minősége, tehát hogy mekkora képet lehet belőle nagyítani úgy, hogy a minősége még elfogadható, sőt élvezhető legyen. Ez a mai 14 megapixelnek felel meg. Ennél most már sokkal jobb minőségű digitális képeket készíthetünk a mai újabb fényképezőgépekkel, főleg ezekkel a tükörreflexesekkel, amit a profik, félprofik használnak. Nem véletlenül, mert cserélhető az objektívük, és mindig az éppen megfelelő, a legjobb változatot tudjuk felszerelni a gépre. Nagyon könnyen cserélhető, tehát régebb ezt menettel látták el, bocsánat, és azt le kellett csavarni, a következőt felcsavarni. Most ez a bajonett zár, ez sokkal gyorsabb, egy negyed fordulat sincs a lecsavarásra és a felcsavarásra, szintén csak fordítva. És ez a 14 megapixel már egy meghaladott érték, viszont ha arra gondolunk, hogy A3-as fényképeket készíthetünk egy kiállításra, vagy nem sokkal nagyobbakat, akkor a 16-20 megapixel az a felső határ, amit szoktak használni a profik, pontosan azért, mert hogyha ezt meghaladjuk, és mondjuk 36 vagy 50 megapixeles fényképeket készítünk, akkor sokkal bonyolultabb, nehézkesebb a feldolgozásuk, a számítógép ugye többet dolgozik, kínlódik velük, és a tárolásuk is. Hát gondoljunk bele, hogyha elmegyünk egy kirándulásra, és 70-80 megabyte egy fénykép a memóriakártyán rögzítve, megmentve, akkor milyen hamar egy 32 gigabajtos memóriakártyát egy-két nap alatt meg tudunk tölteni, és hogyha nincs hol letöltsük róla, hogy biztonsági másolatként félretegyük, hogy legyen biztos, hogy hazaérünk vele, akkor abba hagyjuk a második nap után a fényképezést, ha nincs tartalékkártyánk. Tehát nem épp a csillagos ég a határ, habár a technika valószínű, hogy oda fog fejlődni, hogy a mai fényképezőgépek már kisfiúk lesznek azokhoz képest, amiket mondjuk 10 év múlva fognak árulni és gyártani, de az a lényeg, hogy az emberi szemnek is megvannak a korlátai. Na most, hogyha mi nem látjuk élesebbnek a 70 megapixelest, mint a 30 megapixelest, akkor az fölösleges információ, amit rögzítünk és tárolunk. A digitális technikának a nagy előnye, egyesek szerint hátránya is, de ez az ő saját véleményük, nagy előnye, hogy az elkészített fényképet szinte korlátlan szempontból és szinten tudjuk módosítani. Na most azért mondtam így, hogy módosítani, mert nem biztos, hogy mindenki véleménye szerint egyformán javítás ez a módosítás. Például talál az illető fényképész egy olyan szűrőt a digitális szerkesztő, fénykép szerkesztő programban, aminek olyan érdekesnek tűnik. És valószínű, hogy az éleket ilyen neoncső hatásúra varázsolja, már nem felismerhető az ember a fényképen, de neki nagyon tetszik az a szűrő. Na most lehet, hogy az összes többi fényképész szerint ő ezt a képet elrontotta. Neki pedig tetszik, tehát ő azt gondolja, hogy ezt feljavította. Tehát nem egyértelmű, hogy mi számít feljavításnak vagy rontásnak, a lényeg, hogy lehet módosítani. És ami megint más a hagyományos vagy az analóg fényképezéshez képest, hogy akkor elkészült a fénykép a filmre, a negatívra, vagy a diára, mert az is egy járható út volt, és utána lehetett papírképet nagyítani róla. Na most, ha elkészült a papírkép, azzal befejeződött a fényképezés, utána jött a fényképeknek a csodálása, beszélgettek róla, kiállították őket, az emberek visszatértek, újra megnézték, ha egy-egy jó kép volt. A digitális fényképnél ilyen végleges állapot nincs. Pontosabban, amire mi azt mondjuk, hogy végleges, megmutatjuk egy barátunknak, neki támad egy ötlete, és átalakítja fekete-fehérré. Azt mondjuk, hopp, ez tényleg jó. Na jó, de akkor készíthetünk belőle, átalakíthatjuk szépiává. Vagyis enyhén vörös és sárga irányba elmegy, ez olyan barnás lesz a kép. Olyan, mint régebb, amikor a fekete-fehér képek egy megsárgultak, és mi azt gondoltuk, hogy ez szándékos, vagy az idő vasfoga. A lényeg, hogy ez egy harmadik lépcső. És akkor azt mondjuk, hogy hó, hát ez még jobb is, mint a fekete-fehér. Na most az első véglegesnek gondolt fényképet már el is felejtettük. Van olyan fénykép, amelyik színesben a legjobb. Van olyan fénykép, ami fekete-fehéren sokkal jobb. És van olyan, ami szépjában a legjobb. Ezt mind ki lehet próbálni. És még akkor sincs, sem a végleges változatnál tartunk. Itt most látom, hogy a te Facebook oldalodon is azt hiszem ezt a képet én készítettem rólad, a profilképedet. Az már valószínű, hogy volt fekete-fehér, és most épp szépjában van átcsúszva. És mondhatjuk, hogy így néztél ki te fiatal korodba, egyébként semmit sem változtál azóta. A lényeg, hogy te ezt így gondoltad véglegesnek, ezt tetted ki, mindenki ezt nézi, örül neki vagy nem, ez van. És ott a többi kép, ami színes. És ez a nagy előnye, mondom, a digitális technikának, a feldolgozásnak főleg, hogy nagyon sok lépcsőfokon apró olyan kis módosításokat tudunk végezni a fényképeken, amivel szándékunk szerint feljavítjuk a képet, és soha nincs végleges állapota, mindig lehet utólag javítani rajta, módosítani, és ami tényleg nagyon fontos, és ezért jó, hogy ez a javítási lehetőségünk megvan, hogy általában a fényképezőgép nem tökéletesre készíti. Hát az, annak mi is okai lehetünk, de nem sikerül minden kép tökéletesre úgy, hogy a fényképezőgépből lehessen az internetre kitenni, vagy kiállításra küldeni. Ezt sokan nem tudják, vagy nem tudják, hogy hogy lehet javítani a képen. Lehet, és tanácsos is javítani, főleg a fehér pontot be kell húzni a fehérre, a feketét a feketére, és a középtónusokat is lehet állítani. Erről már beszéltünk, de visszatérhetünk rá, mert ez egy nagyon fontos része a képszerkesztésnek.
Attila, a digitális fényképezés kor beszélünk millió képpontokról, megapixelekről, és térjünk vissza kicsit az előbbi gondolatodhoz. Az egykori diafilm egy kockája 14 millió képpontnak felelt meg. Hogyan tudták a régebbi optikák ezt kezelni, használni?
Hát a 14 millió képpont a már kész diafilm kockára vonatkozik, tehát hogyha azt beszkeneljük most egy diaszkennerrel, akkor kapunk egy valamilyen minőséget, feltéve, hogy az a képkocka tökéletesre, vagy majdnem tökéletesre, de mindenképpen tökéletesen élesre lett fényképezve. Azt, hogyha több megapixelre próbáljuk beszkenelni, a képe nem fog javulni. Tehát a 14 megapixel a felső határ. Az, hogy az optikák hogy kezelik ezt, hát nyilván amióta megjelentek a jobb felbontású érzékelők, azóta szükségét érezték a gyártók és a felhasználók is az ennél jobb minőségű objektívek készítésére. És készülnek is, nyilván nagyon drágák ezek az objektívek, de nyilván egy 36 vagy még ennél több megapixeles érzékelőhöz sokkal jobb minőségű objektívekre van szükség. Na most az, hogy jobb minőségű az objektív, az optikának jobb a felbontása, a rajza, így mondják a fényképészek. Általában főleg az olcsóbb objektíveknek a képe, a rajza a kép közepén a legjobb. Tehát amit az objektív tud, azt ott tudja a legjobban. Ahogy megyünk a széle felé, vagy a sarkok felé, ott a kép általában romlik. Most a nagyon jó objektíveknél a széle és a sarkok felé sem romlik a kép minősége. Nyilván ezt nagyon nehéz összehozni, és csodálkozunk, hogy lehet drágább egy objektív, mint egy nagyon jó fényképezőgép. Hát úgy, hogy ezzel sokkal többet dolgoznak, sokkal többet kísérleteznek, nagyon precíz munkát igényel. Hát az optika, és ne felejtsük el, hogy egy objektívben benne lehet 11-13 lencse. Tehát ez nem egy lencse, úgy működik, úgy viselkedik, mint egy lencse, de ezt nagyon sok lencséből állítják össze, és mindegyik lencse tökéletes kell legyen. Nem lehet az, hogy a 12-ből 3 nagyon jó, a többi mindegy. Nem, a 12-ből 12 kell tökéletes legyen, ha nem tökéletes, akkor nem fogják megvásárolni. Tehát nem az, hogy akkor az, a szegény emberek megveszik, mert olcsón áruljuk. Egy idő után kiderül arról a márkanévről, hogy nem lehet vele jó fényképet készíteni, és többet senki nem fogja megvásárolni. És ahhoz, hogy tökéletes legyen az objektívnek a képe, ezért minden lencse tökéletes kell legyen, és ezt nagyon finom műszerekkel, csiszoló technikákkal, sőt, hát már nem is gömbfelületeket csiszolnak egy-egy lencsére, vagy legalábbis van egy, legalább egy nem gömbfelületű lencse egy ilyen lencserendszerben, amit úgy jeleznek, hogy aszférikus. Tehát a szférikus az a gömbfelület, és az aszférikus az, ami eltér attól, és az általában valami más hiperbola, vagy parabola, vagy valami más görbe mentén hajlik a felülete, és attól lesz, tehát az korrigálja a gömb felületeknek a esetleges hibáit, vagy hiányosságait, és azt még nehezebb elkészíteni, de a nagy gyártók kitanulmányozták, nagyon sokat fektetnek a fejlesztésbe, és ezt valahol nekik meg kell térüljön. Persze a finom megmunkálásra alkalmas gépeket is meg kell vásárolni, üzemeltetni kell, üzemben tartani és karbantartani, és mindez nagyon felviszi az ilyen objektíveknek az árát, sok objektív sokkal drágább, mint egy elég drága fényképezőgép. Na most ezeket lehet ötvözni, és akkor látunk olyan csodaszép képeket, és azt gondoljuk, hogy hát ezt mi is el tudnánk készíteni, igen, csak az a néhány tízezer euró hiányzik, amivel a felszerelést megvásárolhatnánk.
A válaszaidból az is kiderül, hogy a mostani nagyobb felbontású képekhez új optikát kell gyártani, új optikát kell vásárolni. Ez minden esetben így van?
Hát attól függ, hogy mennyire ragaszkodunk a nagyon jónál is még jobb minőséghez. Mert hogyha nagyot akarunk nagyítani, tehát nem elég nekünk az A3-as, ami az A4-esnek a duplája, vagy annak is a duplája az A2-es, és amit a nyomdában nekünk halandóknak hajlandók az nyomdászok nyomtatni az A0-as, ami 1 méter 20 centi x 84, nem ennyi egészen pontosan, de e körül van a mérete. Tehát annál a méretnél egy olyan 6-8-10 megapixeles fényképezőgéppel lehet tűrhető minőséget elérni. Ha ennél nagyobbat akarunk, tehát 30 méter x 50 méteres plakátot és eltakarni vele egy tömbházat, akkor már érthető, hogy annál a méretnél nem elég egy 2 megapixeles zsebgép, és a kép minő, igaz, hogy azt messzebbről is fogják nézni, de amikor egy profi minőségben szeretnénk egy katalógust kinyomtatni, akkor ott megkövetelik a megrendelő is, és a nyomda is, hogy az legyen jó minőségű objektív és jó fényképezőgép. Ezt a kettőt, ha tudjuk társítani, akkor általában elégedett lesz az ügyfél, és visszahív, és másnak is ajánl.
Hölgyeim és uraim, a zene is a mai adásunk része. A következő percekben Republik, lehet, hogy most kezdődik minden.
Lehet, hogy most kezdődik minden, lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne mondj semmit, úgy is érted. A szemet elárulta már. Ne mondd el, hogy miért jöttél. Tudom, hogy mást akartál. Lehet, hogy most kezdődik minden. Lehet, hogy most kezdődik el. Lassan ébred már a hajnal, a napsugárral érkezel. Ne kérdezz tőle, hogy ki az, aki lát. Titkaid nincsenek, ne vidd tovább.
Tisztelt hallgató, 9 óráig még várjuk az önök kérdéseit. SMS számunk a 0742-274-165, Facebook Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ, Nagybodó Tibor. Ma esti beszélgetőtársunk Nemes Attila, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, és témánk a digitális technika szerepe a fotográfiában. Attila, hány megapixellel fényképezzünk, és melyik érték a legideálisabb, hogyha kérdezhetem így?
Hát az ideális mindig az, amit az épp akkori helyzet megkíván. Tehát, hogyha elmegyünk egy kisebb csoporttal, vagy családdal, vagy barátokkal kirándulni, és nem túl nagy memóriakártya van a fényképezőgépben, vagy nem üres, amikor elindulunk, és akkor beállíthatunk egy ilyen kisebb értéket, mondjuk 6, 8, 10 megapixel, feltéve, hogy a fényképezőgépennél többet tud. De már 4 megapixelből is lehet A4-es, tehát ilyen ekkora ívpapírnak a méretét úgy nagyítatni a laborban, hogy az elfogadható minőségű lesz. Na most, ha komolyabban vesszük magunkat, vagy a megrendelő komolyabban vesz minket, és ez az elvárása is, akkor a 16 megapixel az az optimális felbontás, ami a kézben tartható fényképalbum, könyv, bármilyen kiadvány fénykép anyagához elegendő minőség. Tehát, hogyha 16 megapixelben fényképezünk, vagy megapixeles képeket készítünk, akkor abból még, ha egy kicsit vágni is kell, kihagyni olyan részeket, ami minket nem érdekel, még akkor is nagyon jó minőségű lesz az a nyomtatvány, amit ezekből a képekből készítünk, vagy a fénykép album, vagy bármi, akár egy esküvőről. Ami ennél több, az már megengedi ennél nagyobb méretet, tehát amit már nem kézben tartunk, hanem egy plakátot készítünk belőle, vagy egy óriás plakátot, mert most már nem ritka az útszélén, hogyha az autópályán haladunk, szinte végig nem is tudom, hogy milyen távol vannak ezek egymástól, biztos ezt is szabályozza valaki. De hát azok akkora plakátok, hogy oda nyilván nem 2-3 megapixeles képek készülnek, hanem 16 vagy ennél nagyobb felbontásban. És aztán azt több darabba kinyomtatják, és összeragasztva kiadja majd azt a 3x6 méter, vagy még ennél is nagyobb képet. A ott már van egyéb is a fényképen kívül szöveg, hát nyilván a reklámnak ez a célja, és akkor így nem unalmas az út annak se, aki esetleg nem vezeti azt a járművet, csak úgy utasként bámul ki az ablakon. Na most a képeslap méret, mert ebből indulunk ki mindig, hogy elmegyünk kirándulni, és akkor vagy valahol járunk, elutazunk külföldre, vagy ott élünk, és küldünk haza fényképeket magunkról, meg azokról a helyekről, ahol megfordultunk, akkor abból valószínű, hogy a nagymama, vagy a szülők, vagy akárki otthon van, képeslap méretű képeket fog rendelni a laborban. Hát oda a 2-3-4 megapixeles fényképek is elegendőek, és azok sokkal kisebb méretűek. El lehet küldeni egy levélben többet, és simán belefér, és nem történik semmi baj, mert megtörténhet, hogyha túl nagy a fénykép, akkor a levél nem tudja átvinni, vagy nem be se fogadja. És ha ezt tudjuk előre, akkor lehet úgy nekivágni a kirándulásnak, vagy az útnak, hogy akkor a fényképezőgépet nem a maximum 16 vagy 24 megapixelre állítjuk, hanem egy jóval kisebb értékre. Én ezt nem próbáltam ki, mert mindig igyekeztem inkább nagy memóriakártyát beszerezni, és elegendő tárhelyjel nekivágni az útnak, de megtörténhet, hogy ott derül ki, hogy a másik kártya nincs nálam, és ez már majdnem tele van. Na hát akkor veszítsem el azt a néhány jó jelenetet, vagy inkább szerezzem be, hogy tegyem félre magamnak egy kicsit szerényebb minőségben, és akkor lehet szerényebb minőségben fényképezni. Nyilván nem a legkisebbe, mert sokan azt gondolják, hogy megnézik a fényképezőgépen, hogyha különböző felbontást állítanak, akkor változik az a szám is, ami azt jelzi, hogy hány fénykép fér rá még a kártyára. És rájön, hogy az egyik változatban ott úgy fér a legtöbb. Igen, de hát az olyan gyenge minőség, hogy ő se fog örülni, amikor meglátja. És én azt szoktam mondani, hogy lehetőleg a legjobb minőségbe fotózzunk, feltéve, hogyha mondom, van megfelelő kártyánk, mert mi van, ha elkészítjük életünk legjobb fényképét, és az nem a legjobb minőségben van meg nekünk, azt már javítani nem lehet. Át lehet alakítani több képponttá, de annak a minősége nem fog javulni.
Attila, hogy készülnek az óriás plakettek, plakátok?
Hát megkeresik azt a fényképészt, akinek a legnagyobb felbontású fényképezőgépe van, a legjobb objektíve, nála megrendelik azt megfelelő fényképet, és amikor megkapják, és egy merev lemezen csak azt tárolva eljuttatják a nyomdába, akkor ott elkészül a plakát, és gondolom, hogy ilyen puzzle-szerű elgondolásból több apró darabban, részletben nyomtatják ki, összerakják, és úgy felhelyezik egy tömbház oldalára, vagy elnézést, és úgy akkor összeáll a kép a néző számára, és az üzenet eljut a célközönséghez.
Mitől vagy miktől függ a gép, a kép fizikai és technikai minősége?
Hát az nagyon fontos, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy a képen kell legyen legalább egy tökéletesen éles pont. És lehetőleg a fő alanyon, tehát a fő témán. Hogyha ez egy boros üveg, vagy annak a felirata, akkor az kell tökéletesen éles legyen, hogy a háttér, a kocsmának, vagy a bárnak, vagy az étteremnek, vagy szállodaszobának, vagy nevezhetünk akármit itt, a többi része teljesen életlen, akkor az senkit nem fog zavarni, sőt, akkor az éles részt úgy mutatjuk meg, úgy tereljük a figyelmet a fő témához, hogy a fő téma az éles. Na most, ha nem csak ez a fő téma az éles, hanem egyéb is, az nem baj. Tehát mi azt mi döntjük el, mikor beállítjuk a fényképezőgépet, hogy a rekeszt hova állítjuk, mert a nagyon nyitott rekesznél a mélységélesség csökken, tehát nagyon szűk csíkban lesz minden éles. Ahogy zárjuk a rekeszt, ez a mélységélesség nő, tehát fél métertől 8 méterig minden éles lesz. Ez egy példa volt, most nyilván mindig a helyzet adja meg ezeket az értékeket. A lényeg, hogy legyen legalább egy éles pont, vagy sík a képen. Nyilván vannak olyan képek, ahol semmi nem éles, például egy tej ablak mögött álló emberi alak. ott akkor az a lényeg, hogy ne legyen éles. Mert nem az számít, hogy Jancsika vagy Juliska áll az ablak mögött, és őt felismerjük, hanem az, hogy a fények és az formák hogy alakítják ezt a látványt, aminek valaki, aki egy kicsit is ért hozzá, és meglátja ezt a képet, tud örülni, vagy nem. De semmi nem éles rajta, és mégis fényképnek számít, és jó fényképnek. Lehet jó fénykép is az ilyen. De én most, ez már a művészkedésnek a sokadik foka, magas foka, nem ilyen képekkel kell kezdjünk művészkedni, de akár itt is, ezt is ki lehet próbálni. Most a műszakilag, vagy technikailag sikeres, vagy sikerült fénykép, felismerjük, hogy mi van rajta, vagy ha nem ismerjük fel, akkor felismerjük, hogy nem ismerjük fel. Tehát értjük, hogy ez valamilyen szerkezet, de nem tudjuk, hogy mi az, és majd a címet elolvasva kiderül, hogy az Eiffel-torony alulról. Tehát, de az látszik, hogy van rajta valami vas szerkezet.
Ha már a fizikai és technikai minőségről beszélünk, kérlek, azt is mondd el a digitális világ hallgatóinak, hogy mitől függ egy fotó művészi minősége?
Hát a művészi minőség már nem olyan egyértelmű, mert az, ami nekem lehet nagyon szép, művészileg értékes fénykép, az lehet, hogy az én testvéremnek, vagy édesapámnak, vagy a fiamnak nem tetszik. Úgy elmegy előtte, hogy nem időz egy másodpercet se, mert nem ragadta meg. Tehát ha egy fénykép valakit megragad, vagy nagyon sok embert megragad, azt szoktam mondani, hogy az a jó kép, amelyik valamilyen szinten fáj. Hát itt legyen jó értelemben is mondva, tehát biztos nagyon sokan a hallgatók közül is ismerik azt a képet, amit egy fényképész készített egy kékszemű kislányról, és egy kendő van a fején, és a National Geographic újságnak a címlapján megjelent. Ha így rákeresnek bármelyik kereső programban, biztos, hogy az első háromban ott lesz ez a kép. Na azt egy olyan képernyő méretűre ki kell nagyítani, és nézni legalább 10 másodpercet. Utána már nem lehet abba hagyni a nézését, mert és nem biztos, hogy el tudod mondani, hogy miért tetszik az a kép. Na akkor művészileg az egy sikeres fénykép. Ez a kép, amiről beszélek, ez legendává vált, és állítólag visszament a fotós, és sok év után újra lefotózta, nem is hasonlít se a tekintet, se az arc, semmi az előző kép szereplőjéhez, de ezért is mondják, hogy a jó fotóhoz kell nagyon jó felszerelés, kell jó szem, tehát jó fényképész, tudás, és ami a legtöbb kell, szerencse.
Köszönöm a választ. Attila, sokszor hallottam a következőt, hogy ez egy semleges kép. Lehetnek-e mégis értékesek ezek a munkák, vagy egyszerűen ki kell dobni, el kell dobni őket?
Szerintem eldobni nem kell, vagy kidobni, vagy letörölni, mert most már az eldobás azt jelenti, hogy formázzuk a tárolót, és az összes rajta lévő fénykép, film, zene, minden eltűnik. Már csak azért is nem kell, mert bármelyik képnek lehet utólag, és itt jelentsen 20-30 évet akár, lehet olyan értéke, hogy az a fénykép műszakilag lehet, hogy nem tökéletes, de jó. Művészileg nem értékes, de rajta van az a nagymamánk, vagy a szomszédnéni, vagy a barátunk, aki egy hét múlva elutazik, vagy eltávozik az élők sorából, vagy bármi történhet, és ennek a képnek az értéke egy pillanat alatt megnő, és lehet, hogy az egyetlen olyan kép lesz, amin az illető rajta van, és mi láthatjuk. Úgyhogy kidobni szerintem semmit nem kell, most már nagyon, vagy nem túl drágán, szinte azt mondtam, hogy nagyon olcsón, de nem túl drágán lehet nagy kapacitású tároló helyeket vásárolni, félre kell tenni, és az idő megmondja,
fizikai hogy... tároló helyek?
Igen, tehát az a biztos, a többi az vagy van, vagy nincs, és azokon tárolni, az idő majd megmondja, hogy melyik az értékes fénykép. Hát nyilván, ami művészileg kiemelkedően értékesebb a többinél, azt mi is érezzük, amikor elkészítjük. És nagyon sokan lehetnek a hallgatók között is olyanok, akik készítenek 10-20 képet egy sétán, vagy egy kiránduláson, vagy egy domboldali kiruccanáskor, és hazamennek, és végignézik, és mindegyiken úgy átsiklanak, de van egy, ahol a fa a helyére került, a napsütés éppen a megfelelő, a kiskutya éppen jó irányba szalad, és rákerült a képre, és ezt a fényképet úgy, még ha nem is állítja ki, mert nem keres rá, vagy nem talál rá alkalmat, de úgy megjegyzi, és amikor azt mondják, hogy küldj be egy kutyás képet, akkor ő előkeresi, beküldi, és még az is lehet, hogy valaki értékelni fogja.
Szerintem egy jó kép nem csak egy embernek tetszik, és főleg nem a készítőjének. Ez szerinted is így van? 2 percbe kérlek, hogy erre válaszol.
Hát, igyekszem rövid lenni akkor. A lényeg, hogy amikor mi készítünk 1, 2, 3 vagy több ezer fényképet, mindegyiket a saját gyermekünknek tekintjük, tehát nekünk azok jó képek. Persze elismerjük, hogyha valaki azt mondja, hogy hát nem mind jók, hanem csak néhány, és azok közül is csak 2 nagyon jó, és csak 1 szuper, azt lehet küldeni kiállításra. De úgy kell nekifutni a fényképezésnek, hogy tudom, hogy én készítettem ezeket a fényképeket, de elfogadom, hogyha ez másnak nem tetszik, hogy akkor ez nem, ez még nem az a szint vagy színvonal, amivel dicsekedni vagy hencegni lehet, akár jó értelemben is.
Attila, köszönöm szépen a beszélgetést, meggyőződésem, hogy ezt a témát, gondolva a digitális fényképezésre és erre a technikára, még folytatni fogjuk a közeljövőben, majd meghatározzuk, hogy mikor lesz a következő adásunk, hogyha elfogadod a további meghívást, meghívásokat.
Elfogadom, csak még azt sem tudom, hogy májusban mikor érek rá, mert hogyha az ablak túloldalán ülök, akkor nem tudok itt is lenni, de biztos, hogy lesz olyan alkalom, amikor ebben az órában nem dolgozom, és akkor szívesen jövök.
Szerintem megoldható, hogy a másik ajtót is becsukjuk, és akkor nyugodtan beszélgethetünk. És akkor az beszélgetés esetben, lesz, igen. Jó profi munkával. Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban. Köszönöm a megtisztelő figyelmet ma esti beszélgetőtársunk, Nemes Attila fotográfus, a zenei szerkesztőnk ifjabb Kacsó Tibor és műszaki munkatársam Johan Tetár nevében is. Tisztelt hallgatók, most búcsúzom, legközelebb a szombat déli kőbezárt múltunkban hallhatnak ennek tartalmából nagyon röviden. A kőbezárt múltunk legutóbbi adásaiban dr. Köllő Gábor vallástörténész római katolikus plébánussal az erdélyi temetőkről beszéltünk a hallgatóknak. Az elmúlt években nagy divat lett az, hogy a temetőkbe új címtermeket építenek. Ezek az objektumok sokszor rendkívül ízléstelenek, sőt, mi több gicsesek, és valahogy nem illenek be a temetői képbe. Minden temetőnek megvan a saját maga világa, így minden temető egy külön világ. Szombaton Nagy László unitárius lelkész volt, esperes főjegyző fog válaszolni a kérdéseinkre az elmondottakkal kapcsolatban. Témánk az erdélyi temetők páratlan világa. További szép estét kívánok, Nagybodó Tibort, a digitális világ szerkesztőjét hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, jó éjszakát, viszont hallásra.
A digitális világot támogatja a Székelyudvarhelyi Hanga üzlet. Elektronikai és elektrotechnikai eszközök, valamint kapcsolódó szolgáltatások forgalmazója. A fejlesztések miatt termékeik soha nem lesznek elavultak. A Hanga üzlet mecenatúrája jóvoltából ön is a digitális világ műsorára hangolódhat, és velünk hetente feltöltődhet.